Édesatyám, kérjünk, taníts minket. Taníts minket, mit jelent egy közösségben élni. Taníts minket, hogy hogyan tudunk szeretni és építeni egymást. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen. Szeretnék kezdeni ma délelőtt egy történet az Ószövetségből, a Nehémiás könyvéből. Nem kell keresni azt, hogy egy kicsit, szerintem nagyjából ismerjünk a történet, ahol Nehémiás visszament Jeruzsálembe, azzal a céllal, hogy újból kell építeni a város falakat. És amikor ő oda érkezett és kezdte ezt a munkát, akkor kívülről voltak olyan emberek, akik támadtak. Voltak olyan emberek, akik nem akartak, hogy tudnak végezni ezt a munkát. És mindent megtették annak érdekében, hogy akadályoznak azt, hogy a munka előre menjen. De a Nehémiás vezetésével a nép azt csináltak, az egyik kezekben fogták a fegyvert, a másik kezében fogták a munkaeszközt, és tovább tudtak haladni a munkával. És lényegében az a külső támadás egy másodpercre nem tudott lassítani a munkát. De utána lett egy másik támadás, és a másik támadás, ami volt, nem volt egy külső támadás, hanem egy belső támadás. És a belső támadás az volt, hogy azok az emberek, akik ott voltak Jeruzsálemben, alig volt élelmiszerük, alig volt elég, hogy tudtak ellátni a saját családukat, és akkor volt egy pár nagyon gazdag zsidó ember ott a városban, és ezek a gazdag zsidó emberek azt mondanak, hogy jó, mi fogunk segíteni titeket. Mi fogunk kulcsön adni pénzt nektek. De azok a zsidók, akik ott voltak Jeruzsálemben, ők dolgoztak a Providentnál. Ismertek a Provident. A Provident az az a cég, amit reklámolt, ha kell pénzt, akkor mi adjunk pénzt. És utána ott van a kis betörkben az, hogy 42%, kamat kell fizetni erre. So mindig a nagyon pici betörkben van ez. És az volt a törvényben, hogy ha egy testvérről volt szó a zsidóknak, amikor kölcsön adtak pénz neki, nem volt szabad saguk kamatot kérni egy testvértől. De annak ellenére ezek az emberek adtak ezt a pénzt nagyon magas kamattal. És amiatt azok az emberek, akik dolgoztak Jeruzsálemben, elcsögettek. És azon a ponton voltak abban, hogy fulad. Mi oda szálljunk minden, hogy építünk ezt a falat, és közben tönkre megy az életünk, tönkre megy a családunk. Mi lesz velünk? És akkor a Nehémiás közben kellett lépni. Miért mondom ezt a példát? A személyes tapasztalatom az volt, hogy a 60-as, 70-es, 80-as években itt Magyarországon volt egy nagyon erős külső támadás. Az akkori rendszer, ami volt, mondhatjuk, hogy az egyház ellenes volt. És az, hogy volt egy rendszer, ami ellenünk volt, azt láttam, és azt tapasztaltam, hogy abban az időben az emberek a gyülekezetben összefogtak. És azt mondták, hogy tudunk, hogy ki az ellenfél. Tudunk, hogy ki ellen kell harcolni. És abban az időben az egyház annak ellenére, hogy volt az a rendszer, annak ellenére, hogy volt az a nyomás, mégis az egyházon belül volt egy erő. Volt egy olyan egység, volt egy olyan együttműködés a gyülekezetekben. Utána jött a rendszerváltás. Megszűnt lényegében ezt a külső támadás. De a sátán rabasz. És a sátán, amikor látta azt, hogy most már nincs külső támadás, akkor kell valami más. És az a más, amit sátán talált, a belső támadás. És azt kell elismernünk, hogy ma Magyarországon nagyon sok gyülekezetben, nagyon sok helyen, nagyon sok keresztény szervezetben van egy belső támadás. Egy olyan belső támadás, ami tönkre teszi az egységet. Egy közösségben, egy gyülekezetben, ami tönkre teszi az egységet egy keresztény szervezetben, és amiatt, mint egyház, mi szenvedünk. Mi szenvedünk. Azt kell mondanom, hogy bárhova, ahova megyek az országban, ezt tapasztalom. Hogy a gyülekezeten belül nincs egység. A testvérek így vannak egymással sokszor. Nem együtt értünk ebben a dologban, nem együtt értünk abban a dologban. Nem vagyunk egyforma ebben. Nem vagyok megelégedve ezzel az emberrel, nem vagyok megelégedve azzal az emberrel, mindig van valami panasz. És az a tapasztalatom, hogy az utolsó években a gyülekezetek nagyon sokan küzdködnek ezzel. Miért nem mondani azt, hogy vannak olyan közösségek, akik emiatt tönkre mennek. Tönkre mennek. És azt kell gondolkoznunk azon, hogy mint gyülekezet. Mi az, ami feladatunk, hogyan tudunk élni, hogy ne legyen az állandó feszültség, hanem legyen egy olyan közösség, ami jellemző a szeretet. A János Evangélium a 13. rész, a 35. versben a következőt olvasunk. János 13:35. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Tegnap feltettem egy kérdést azt, hogy a külsősök hogyan ismernek minket, mint gyülekezet. Tudnak mondani azt, hogy ez egy imádkozó közösség. De van egy másik kérdés, amit fog tenni, azt, hogy ismernek minket annál, hogy mi egy szeretet tele közösség vagyunk. Nagyon sok évvel ezelőtt Los Angelesben dolgoztam, és amikor ott dolgoztam, egy egyetemi lelkész voltam az egyik missziószervezetnél, és mi tartottak ilyen alkalmak az egyetemen. Volt egy olyan közösség, esetleg egy 50 embert összejöttünk minden héten ebben a közösségben. És abban az évben egy lány kezdett járni a közösségbe. A lány volt Jugoszláviából jött Los Angelesbe, én nem tudom most melyik országból jött. ami most Yugoslavia, mert az most már több ország, de ő onnan jött, és ő kezdett járni a keresztény közösségbe ott az egyetemen. És lényegében egy keresztül járt abba a közösségbe. És májusban Miller vége lett a fél év, és mindenki hazament, volt egy záró alkalom, és a záró alkalomban adtunk lehetőséget, hogy az emberek bizonságot tesznek. Mondanak valamit az évről, a tervek, a nyárról, ilyesmit. És nem volt kötelező, önkéntesen bárki tudta beszámolni, tudta mondani, amit akart. És ez alán Jugoszláviából fulalt. És a következőt mondott. Ő azt mondja, hogy biztos mindenki, aki itt van, reméli azt, hogy én azért álltam föl, hogy én tudok bizonságot tenni arról, hogy én megtértem. De még nem tértem meg. És akkor egy kicsit nehéz volt a szívem, mert ez alán ott volt egy 3-4 keresztül, ott volt egy olyan közösségben, hallotta hétről hétre az evangéliumot, és még nem tért. De utána alán folytatta, és ő azt mondja, de szeretnék megköszönni titeket, hogy ebben az évben ti készek voltatok befogadni engem ebbe a közösségbe. És azt folytatta, hogy az életemben nem tapasztaltam sehol azt a szeretetet, amit én kaptam itt ebben a közösségben, és sohasem láttam más közösségben azt a szeretet egymást fele, amit tapasztaltam ebben a közösségben. És én ott ültem, azt lehet mondani, hogy az egyik szememmel sírtam, azért sírtam, mert az alán még nem döntött Krisztus mellett. De a másik szememben tele volt örömmel, mert ez alán azt mondta, hogy ez a közösség más volt. Volt olyan szeretet ebben a közösségben. És az a kérdésem azt, hogy amikor egy kívülálló ember belép a mi közösségünkbe, mi az, amit érez? Ő érzi-e azt a szeretetet abban a közösségben, ami van? Amikor egy új ember belül, hogyan reagáljunk rá? Örüljünk, hogy ő ott van, befogadjunk őt a közösségbe, szeretjünk őt? Vagy nem? Lapozunk tovább a Filippi level, a második rész. Ma délelőtt akarunk nézni, szóval amikor én gondolom a gyülekezetről, én azt láttam, hogy egy gyülekezetnek van két fő feladata. Az egyik feladat, amit én azt láttam a feladatunk, ami kifelé van. Ami a misszió, ami az evangelizálás, amiről volt szó tegnap délelőtt. De a másik feladat a gyülekezetnek, egy befelé feladat. A befelé feladat, hogy mi valahogyan építsünk egymást a mi hitünkben. Mi adjunk azt, ami kell az embernek, hogy ő tud biztonságban lenni az ő hitében, ő tud békességben lenni, ő tud örömben lenni, hogy ő egy olyan közösségben van, ahol az emberek elfogadnak őt és szeretet. Filippi második rész az első 4 verset olvasom. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyetek teljesen örömöt azzal, hogy ugyanazt akarjatok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hű dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartjatok egymást magatoknál. És senki se a maga hasznot nézi, hanem mindenki a másokét is. Úgy kezdődik ez a szakasz, hogy Paul azt mondja, hogy ha. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban. Kérdezem, van vigasztalás Krisztusban? Igen. Azt kell látni, hogy a görög nyelvtanban, amikor használnak azt a szót ha, van négy különböző lehetőség, hogy mit jelent. Az egyik az, amikor az ember azt mondja, hogy ha, és az biztos nem történik. Én azt mondom most, hogy ha esik a hó ma délután itt, akkor ez lesz. Mi tudjunk azt, hogy ez, amikor azt mondjuk, ha esik a hó itt ma délután, a valószínűség arra, hogy az történik, az 0%. De az az egyik helyzet, amikor használjuk a ha. A következő helyzet, amikor használjuk a ha, az, hogy lehetséges, de nem valószínű. Ha esik az eső, ma délelőtt itt. Lehetséges, hogy az előfordulhat, de úgy tűnik nekem, hogy elég kicsi a valószínűség. És akkor az a fajta, az a másik fajta ha. Lehetséges, de nem valószínű. A harmadik fajta ha az, hogy lehetséges és valószínű. Ha egy óra múlva még süt a nap, akkor az nagyon valószínű. És utána van egy utolsó ha, az, hogy ha két perc múlva esik a, vagy süt a nap, akkor az biztos. Legalább remélem. De ha az ember tanulmányozza a görög szöveget, akkor a nyelvtanból lehet kideríteni, hogy a négy fajta ha között még mi a jelentés egy-egy versben. És itt ebben a részben a ha a nyelvtani szerkezet az egy olyan, mint az utolsó, amit mondtam. Ha, és ez biztos így van. So Paul kezdi, ha van vigasztalás Krisztusban. És lényegében azt mondja, hogy van vigasztalás Krisztusban. Van szeretetből fakadó figyelmeztetés. Van közösség a lélekben. Van irgalom és könyörög. Ez egy alap, ami Paul azt mondja, hogy ez jellemző rólatok a Filippi gyülekezetben. De azt mondja, hogy ha ezek igaz, akkor ő azt mondja a gyülekezetnek, tegyetek teljes az én örömet. Azt kell látnunk, hogy az egyik értelemben, ahogyan láttunk az első Zsoltárban, a boldogságunk nem függ a körülményektől. A boldogság és az öröm függ attól, hogy milyen a mi kapcsolatunk Istennel. Mégis van egy vagy két hely az Új Szövetségben, amikor látjunk, hogy a Biblia író beszél arról, hogy vannak olyan dolgok, ha igaz egy helyzetben, akkor még nagyobb lesz az öröm. Az egyik hely, ahol látjunk ezt a János harmadik levele a negyedik versben, amikor azt mondja, hogy nincs nagyobb öröm annál, mint amikor hallom azt, hogy az én lelki gyerekeim járnak Istennel. És gondolom aki szülőr itt, aki nagy szülőr, ő azt tud mondani, hogy nincs nagyobb öröm annál, mint amikor az egyik gyerekem bizonságot tesz az ő hitébe. És bizonságot tesz arról, hogy ő még út, egy szülőr olyan nagy öröm van, amikor ezt látja a saját gyerekében. És ugyanez van nem csak a fizikai gyerekeinkben, hanem a lelki gyerekeinkben. Amikor mi kapunk azt a hírt valakitól, hogy ő Istennel jár. Két hete volt egy lelkészi körünk, egy lelkészi konferencia, és az egyik nap az egyik feleség mesélt, és ő azt mondja, hogy a 19 éves fiam, amikor 12 éves volt, ő egy ilyen lelkészi táborban megtért. És mint az egyik szervező ennek a konferenciának, amit csináljunk minden évben, az olyan öröm volt. Hallani azt, hogy itt van egy 19 éves fiú, aki 7 évvel ezelőtt itt ebben a táborban megtért, és ebben az évben is ott volt a táborban, és segített és szolgált a gyerekek között. Aki szolgál, az egy öröm oka. Amikor mi látjunk azt, hogy valaki jár Istennek. De itt ebben a részben látjunk, hogy Paul azt mondja, hogy van egy másik oka az ő életében az örömre. Ez nem az alapöröm, ami függ attól, hogy milyen a kapcsolatunk Istennel. Ez egy olyan öröm, ami van, amikor valami történik a közösségben, ami jó. És Paul azt mondja, hogy teljes az öröm, amikor a közösségben van egy akarat, amikor ugyanaz a szeretet van, amikor ugyanazt a törekvés van. Paul azt mondta, hogy amikor látom egy ilyen közösség, nincs nagyobb örömöm annál, mint amikor látom azt az egységet ebben a közösségben. Mi hogy vagyunk ezzel? Most teljes az örömünk, mert van olyan egység a gyülekezetben. Én kívülálló vagyok itt. Én nem ismerem ezt a közösséget. Én nem ismerem a közösség múltját. Én egy-két dolgot tudok a jelen pillanati helyzetről, de én nem igazán ismerem a helyzet. És akkor ti vagytok azok, aki láttok, hogy mi a helyzet most ebben a közösségben. Hogy mi az, ami erősség, mi az, ami gyengeség, mi az, amilyen kell dolgozni. De nyilvánvaló, hogy egy feladat egy közösségnek, hogy dolgozzunk azon, hogy legyen egység abban a közösségben. Hogyan lesz az? És a következő két versben Paul egy kicsit beszél arról, hogy hogyan lehet az az egység egy gyülekezet. Harmadik vers, semmit ne tegyetek önzésből. Az már valami. Semmit ne tegyünk önzésből. Jó látni ezen a héten, ahol többen szolgálnak. Úgy tűnik nekem, hogy önkéntesen szolgálnak. Én nem hiszem, hogy van valaki, aki szolgál itt ebben a héten, kap valami fizetést érte. Hanem az emberek látnak, hogy szükség van valamire, és önzetlenül csinálnak. Mennyire önzetlenek vagyunk? Amikor van egy családi ebéd, És van egy hústál ott az asztalon, és mi leüljünk, és mi nézünk azok a húsdarabokat az asztalon, ami ott van a tálon, és mi látjuk, hogy van egy, ami egy kicsit nagyobb, mint a többi. Egy ami nagyon szépen van készítve. És akkor indul az a kis önzőr gondolkodás bennünk, és mi gondolkodunk, hogy hogyan tudok szerezni azt a darabot. És akkor mi nagyon ravaszok tudunk lenni, mi úgy tudunk fogni azt a tált, hogy az a nagy darab pont a két ujjam között, és én kínálom a többieknek, hogy szedjetek egy kis húst. Milyen udvarias vagyok. Milyen önzetlen vagyok, hogy én kínálok a többiek először. De én úgy adom neki azt, hogy azt a jobb darab az marad nekem. Az önző viselkedés akkor is, ha úgy tűnik a többieknek, hogy milyen rendes a Monty. Milyen rendes ő, hogy ő adja a többieknek először. És azt kell mondanom, hogy sajnálom a hívő körökben mi nagyon ravaszon tudunk viselkedni. Mi úgy tudunk viselkedni, hogy úgy néz ki, hogy mi olyan rendesek vagyunk. Mi olyan önzetlenek vagyunk, amikor van valahol bennünk egy hátsó szándék. Ez az ige azt mondja, hogy semmit ne tegyetek önzésből. Semmit. És utána folytatja azt, hanem alázattal. Az alázat az egyik gondolat azzal, hogy mindig a másik ember fontosabb nálam. Mindig a másik ember fontosabb nálam. Ez igaz, a gyülekezetben ez igaz egy vállalkozásban. Az egyik alapvető tanítás egy közgáz egyetemen az Egyesült Államokban van egy mondat. A vevő a legfontosabb. A vevő a legfontosabb. De a legtöbb üzletben nem az a vevő nem a legfontosabb, hanem a nyereség a legfontosabb. Nem? De ahogyan az a jó az üzlet területen az, hogyha mi tudunk úgy élni azzal, hogy nem az én nyereségem a legfontosabb, hanem a vevő a legfontosabb. Az én vágyom az, hogy a vevő legyen megelégedett. Az egy önzetlen hozzáállás ebben a területben. És akkor ez a hozzáállás kell a gyülekezetben. Az az alázat, hogy az a másik ember, ő fontosabb nála. Lehetséges, hogy ő egy új ember itt. Lehetséges, hogy ő nagyon küszködik az elején most a hívő életében, de valahogyan azt kell adni neki, hogy ő fontosabb. Az, hogy minden jó neki, az a legfontosabb. És senki se a maga hasznát nézi, hanem mindenki a másokét is. Állandóan kell gondolkozni abban, hogy én hogyan tudok adni, nem hogyan tudok kapni. Ismerjük azt az a mondás, jobb adni, mint kapni. Én emlékszem, amikor én gyerek voltam, és én először hallottam ezt az egyik karácsonykor, én azt mondom, hogy van valami nagy tévedés itt. sokkal jobb kapni, mint adni. De az évek folyamán tanultam valamit. És azt tanultam, hogy jobb adni, mint kapni. Olyan jó, hogy tudunk adni egy másik embernek. Nálunk a gyülekezetben én sokszor kapok egy olyan szerepe, mint postás. A postás szerepe a kövek közül az, hogy valaki hoz egy borítékot, és abban a borítékban van pénz. És ő odaadja nekem, és azt mondja, hogy Monty, ezt adjad ennek a gyülekezeti tagnak, és név szerint mond valaki. De én nem akarom, hogy ő tudja azt, hogy kitől jött ez a boríték. És akkor én vagyok a postás. És én oda megyek ahhoz az embernek, és én azt mondom, hogy tessék, itt van egy boríték. És az ember azt mondja, hú de jó. Ki adta? Én nem mondom meg, de ezt valaki adta meg. És amikor az ember tud látni az öröm, amikor az ember kap az az ajánlat, nincs nagyobb öröm annak. Mert mi tudunk látni, ahogyan az ő szeme megváltozik az, hogy ő kapott valamit. Sokkal jobb adni, mint kapni. Egy pár évvel ezelőtt mi kint voltunk az Egyesült Államokban, és egy évig ott voltunk kint, és amikor érkeztünk kint, nem volt gyülekezeti otthonunk, és akkor a feleségemmel beszélgettünk arról, hogy a pénzt, amit mi adjuk ebben az évben, hogyan fogunk adni. Az, hogy mi ott, most itt vagyunk egy évre az Egyesült Államokban, nincs gyülekezeti otthonunk, akkor hogyan fogunk adni pénzt ebben az évben. És mi azt döntöttünk, az, hogy a Java része mi fogunk nyitott szemmel járni. És amikor látjunk az, hogy valakinek van szüksége, akkor mi fogunk adni pénzt abban a helyzetben. Az egyik nap bent voltam a teológián, ahol abban az évben tanultam, és az egyik 21-22 éves fiú, aki szinte ott tanult a teológián, nagyon nehéz anyagi körülmények között, és mesélt nekem, hogy az egyik gyülekezet, aki eddig adott támogatást nekik, valami ok miatt nem tudnak tovább adni azt a támogatást. És utána a következő nap megint beszéltem vele, és nagy bolyban volt, azt mondja, hogy van egy nagyobb probléma a kocsimmal. És nincs pénzem javítani a kocsit. És valahogyan ő mondta, hogy mennyi volt az az összeg, ami kell a kocsi javításra. Én hazamentem, beszéltem a feleségemmel, hogy itt van egy lehetőség. Mi lenne, ha mi adjunk neki egy borítékot? És a következő nap kerestem őt az iskolában, és mondtam, hogy tessék, itt van egy boríték, egy kis segítség nektek. És amikor láttam azt, hogy ő hogyan reagált arra, láttam azt, hogy egy kis eszköz tudtunk lenni az Isten kezében, azzal, hogy mi adtunk neki, amikor ő egy olyan helyzetben volt, ahol nagy szüksége volt arra. Jobb adni, mint kapni. Ez igaz az anyagi területben, de ez igaz más területben is. Lapozunk most az apostol cselekedet második részre, ahogyan indult a gyülekezet, és mi azt olvasunk, hogy amit már a héten olvasunk, hogy ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csodát és jel történt. Mindazok pedig, akik hitték, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vágyunkat és jábaikat eladtak, szétosztottak mindenkinek, ahogyan éppen szüksége volt rá. Napról napra, alhatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házonként megtörtek a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. És utána a utolsó vers végén, az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözlőkkel. Akkor kérdezem, követni kell ezt a példát? Én azt mondom, hogy igen és nem. Azt kell látni, hogy az apostol cselekedett egy olyan könyv, ahol mesél egy átmeneti időszakról. És az, hogy az apostol cselekedett egy átmeneti időszak volt, vannak olyan dolgok az apostolok cselekedetben, ami rendkívüliek. És érvényes volt abban a helyzetben, de nem feltétlenül érvényes minden helyzetben. És azért kell nagyon bölcs lenni, amikor mi olvasunk az apostolok cselekedet, hogy mi az az elv, amit kell kivenni ebből, és mi az a szó szerinti gyakorlat, amit kell kivenni ebből. Volt olyan keresztény közösségek, különösen az Egyesült Államokban, a 70-es években, amikor azt mondták, hogy mindenki el kell adni mindent, és mi közösen veszünk egy ingatlan, és mi közösen több család együtt éljünk egy házban. És az a ház nem a miénk, hanem az egy közös tulajdon. Én azt mondom, hogy ez egy szép dolog, de ez nem kötelező. És amikor mi olvasunk ebben az igében, itt Jeruzsálemben látjunk azt, hogy volt olyan emberek, akik eladtak dolgokat, és osztogattak azt a többieknek. Miért volt az Jeruzsálemben? Azért volt ez Jeruzsálemben, mert amikor az emberek odaértek a Páska ünnepségre, ahol látjunk, hogy több ezeren megtértek, a legtöbb ember, aki megtért, nem volt jeruzsálemi lakó. De megtértek, és akartak ott maradni Jeruzsálemben egy időre, mert láttak, hogy szükség van arra, hogy részt vesznek az apostoli tanításban. Láttak, hogy szükség van azt, hogy növekednek a hitükben. De ezek az emberek, amikor jöttek Jeruzsálembe, ők úgy bepakolták, hogy menjünk Jeruzsálembe egy hétre. És annyit vittek magukkal, ami elég volt egy hétre. Megtértek, és akartak tovább ott maradni. De azok az emberek, akik jöttek egy hétre, nem volt semmi tartalékuk. Nem volt az a helyzet nekünk, hogy jó, van egy hitelkártyám, oda megyek egy géphez, és tudok fölvenni, amennyi pénz kell. Ezek az emberek, akik ott voltak Jeruzsálemben, nem volt hitelkártyájuk. Semmi nem volt. És az egyetlen reménység az, hogy ők tudnak ott maradni, azok az emberek, akik laknak Jeruzsálemben, akinek van vagyonunk, akinek van tulajdona, hogy ők osszanak azt a többiekkel. Ez egy átmeneti helyzet volt. És akkor azok a hívők Jeruzsálemben önkéntesen eladták, ami volt, hogy tudtak segíteni a többiek. Ha tovább lapozunk egy pár fejezet az apostolok cselekedetben, látjunk egy házas pár, az Ananias és Szafira, ők eladtak valamit, és odaadtak az Úrnak egy részét. A probléma nem volt az, hogy csak egy részét odaadtak a gyülekezetnek. Semmi probléma nem volt az. A probléma az volt, hogy hazudtak. És ők azt mondták, hogy mi ennyiért adtunk el ezt az ingatlan, és mi, itt van a képmutatást, és mi, amennyiért eladtunk az ingatlan, mi adjuk azt az Úrnak. Amikor a valóság az, hogy visszatartottak 40%, vagy nem tudunk mennyi, hogy visszatartottak, de valamennyit visszatartottak. És amikor adtak, ők egy olyan képet mutattak, hogy mi mindent adjuk. Mi milyen jó vagyunk. A probléma és az oka, hogy ők meghaltak, nem volt az, hogy csak egy 100%-ot adtak. A probléma az volt, hogy hazudtak róla. A 1. Korintus 7. és 8. részben, vagy a 8. és a 9. részben, amikor látjunk, hogy van szó az adakozásról. Mi nem látjunk sehol ott, hogy az ember kényszerből kell adakozni. Mi nem látjunk azt, hogy kötelező. Mi nem látjunk azt, hogy minden gyülekezeti tag kell mondani a vezetőknek, hogy én mennyit keresek egy évben, és akkor én pontosan 10% fogok adni. És akkor mi, mint gyülekezeti vezetők tudunk ellenőrizni azt, hogy jó, akkor a József ő keres másfél milliót egy évben, akkor azt mondja, hogy ő 150 000 kell adni a gyülekezetnek. Józsi, mi azt látunk, hogy 150 kell adni, te eddig csak 70-et adta. Mi várjunk meg 80. Nem. Az adakozás nem működik így a gyülekezetben. Az adakozás úgy működik, hogy Isten végzi a munkát az én szívemben. És akkor egy jó kedvű adakozó tudok lenni. Amikor én látom azt, hogy van egy testvér, akinek valódi szüksége van, akkor én adom abban a helyzetben. Az 1. Korintus 8. részben mi azt látjunk, hogy azok a testvérek, amikor adakoztak, nézem a fontos verset, 2. Korintus 8. rész, a harmadik vers. És itt Paul beszél a keresztényekről, aki Macedóniában laktak. És példaként fúlhoz őket, amikor ír a korintusi gyülekezetnek. És ő azt mondja, hogy ezek, tanúskodom arról, hogy erőjük szerint, sőt erőkön fölül is önként adakoztak. A közösségben, hogy ha van az a szeretet kapcsolat, akkor mi fogunk adakozni, az erőjünk szerint. Az erőjünk szerint az, én úgy érzem, hogy ez inkább beszél az, hogy minden hívő ember egy döntés hoz, hogy az én élethelyzetem most én x 100% fogok adni rendszeresen a gyülekezetnek. De itt azt mondjuk, hogy nem csak az erő szerint adtak, hanem az erőken fölül. Valahogyan ezzel látom, hogy azok a testvérek, amikor ők adakoztak, önzetlenül adakoztak, és ők valamifajta áldozatot hoztak, amikor ők adakoztak. Dönteni kell a mi életünkben, hogy mi az, ami fontos. Kész vagyok-e egy áldozatot hozni? És lehetséges, hogy az az áldozat az egyik ember életében azt, hogy ő nem megy nyaralni a horvát tengerparton minden évben. Esetleg az ő fizetéséből ő tudna azt csinálni, de ő egy áldozatot hoz, hogy ő tud adni többet az Úrnak. Lehetséges, hogy egy másik ember egészen más élet szituációban van, és ő sohasem gondolkozna arról, hogy menném Horvátországra. Azt gondolkozna erősen azt, hogy tudok egy napot menni a Balatonra. De lehetséges az áldozat, amit ő hoz, ő azt mondja, hogy egy este hetente én fogok bültölni, és én nem fogok vacsorázni, és azt a pénzt, amit én használtam volna a vacsorára, azt a pénzt fogok adni erre a célra vagy arra a célra. Az az önzetlen áldozat készség adakozás. És én nem tudok itt állni, és mondani egy szabály mindenkinek, hanem ez valamit, amit mindenki kell vívni a saját szívében, hogy mi az, ami reális nekem. Mi az, amit Isten vár tőlem. Mert lehetséges, az, ami reális, az kevés. Lehetséges, hogy Isten vár valami folyta áldozat tőlem. És azért hozom azt az áldozatot, mert az én vágyom, hogy ebben a közösségben, ahol én élek, Isten kapjon a dicsőséget. Isten kapjon a dicsőséget. A zsidókhoz írt levél, a tizedik rész, a 24. és a 25. vers. Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre bűzdítsünk. Saját gyülekezetünket ne hagyjunk el, ahogyan egyesek szoktak, hanem bátorítsunk egymást annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Meg vagyok győződve arról, hogy ez az egyik olyan ige, ami nagyon gyakran félre értelmezünk. Mert mi úgy olvasunk ezt, hogy ez az ige azt mondja, hogy a saját gyülekezetünket ne hagyjunk el. Akkor azt jelenti, hogy mindig kell maradni tag abban a gyülekezetben, ahol kezdtem. Ez az igény nem mondja azt. Ez az igény azt mondja, hogy a saját gyülekezetünk, vagy másképpen azt mondja, hogy ne hagyjunk el a keresztény közösséget. A gondolat itt, hogy minden embernek szükség van arra, hogy ő él egy keresztény közösségben. És ez egy bátorítás, hogy ne hagyjunk el. Ne csináljunk azt, hogy jó, én két hetente fogok járni Isten tiszteletre, én három hetente járok Isten tiszteletre. Nem. A gondolat ebben a versben, hogy mi aktív vagyunk abban a közösségben, ahol Isten helyezte minket. És igenis, az a normális az én életemben, hogy ha van egy Isten tisztelet a gyülekezetben, én ott vagyok. Ez arról beszél. A gyülekezetben mi szívesen beszéljük arról, hogy milyen jó inteni egy másik embert. És mi fogunk látni mindjárt, hogy van hely az intésre. De ebben az igében nem beszél az intésről, hanem a bűzdítás és a bátorítás. És egy egészséges gyülekezetben mi állandóan fogunk keresni a lehetőséget, hogyan tudunk bűzdítani és bátorítani a másik embert. Nem kell egy baseball ütőt, hogy ezt tudunk csinálni. A baseball ütő az nagyon jól működik, amikor mi akarunk inteni valakit. És szerintem nem kell bátorítani senkit az intésben, mert már túl jól csináljuk azt. de a bátorítást és a buzdítást van igen. Lehetséges, egy páran láttatok azt a videót, a Barcelona Olimpia, húsz évvel ezelőtt volt a kávé, vagy? 92, akkor 23 évvel ezelőtt volt, és volt egy futó Angliából, aki futott a 200 méter futásban. 400 volt? 400, akkor valaki jobban tudja a történet, mint én. De ez a férfi az elődöntőben indult, sokan azt gondoltak, hogy ez az angol futó fog nyerni az aranyt ebben az olimpiában. És ebben a futóversenyen az első 100 méter után az első között voltak, de kb. A 200 méternál félúton húzta egy izomot a lábában, és ott, ahogyan futott, összeesett a pályán. A többi futó tovább ment, és egy pár másodperc után egy férfi oda futott ahhoz az emberhez. Nem tudom, hogyan sikerült ez neki, mert ott vannak a biztonsági emberek, aki általában akadályoz ilyesmit, de ez a férfi oda ment ehhez az emberhez, aki elesett ott a pályán, veszettek egy pár szót egymással, és utána ez a férfi fölemelte a futót. A futó rátette az ő keze a másik ember vállára, és azt az utolsó 200 métert együtt sétáltak. És amikor érkeztek a végére, az öreg bácsi, aki segített, elengedte ezt a fiút, hogy a fiú egyedül tudta átmenni és befejezni azt a versenyt. És a felvétel, amit lehet látni erről, amikor ez a fiú átment a célvonalon, hangosabb volt a stadion, mint amikor aki győzte azt a futamat. Miért volt az? Azért volt az, mert az átlag nézőr nem tud együtt érezni azzal az emberrel, aki győz egy ilyen versenyen. Mert az átlag nézőr sohasem fog győzni egy ilyen versenyen. De mindenki a nézőtérben tudtak együtt érteni azzal, hogy összeesek. És kell külső segítséget, hogy tudok befejezni valamit. A hívő közösségben mindig vannak emberek, akik elesnek. És a kérdés az, hogy mi abban a helyzetben mit csináljuk. Van olyan, amikor majdnem azt mondom, hogy mi oda menjünk, és mi belerúgunk meg egyet. És mi azt mondom, hogyan tudsz olyan lenni, hogy ez még mindig egy probléma neked. Te már régóra kell túl legyen ezen. De azt kell megértenünk, hogy a közösségben mindenkinek van szükség. Bizonyos idők az életében a buzdításra vagy a bátorításra. Abban a helyzetben, amikor az olimpiában a végén kiderült, hogy az a idősebb ember, aki oda ment segíteni, a fiú édesapja volt. És az édesapja volt az az ember, aki tudta, hogy ez milyen sokat jelent az én fiamnak, hogy ő tud befejezni ezt a versenyt. És azért az édesapja oda ment, és fölemelte az ő felnőtt fia. És ő sétált azt a 200 métert vele segíteni őt befejezni. Milyen vagyunk, mint gyülekezet. Mi egy olyan gyülekezet vagyunk, hogy amikor valaki elesik, mi belerúgjunk egy vagy kettőt? Vagy mi egy olyan gyülekezet vagyunk, amikor látjuk azt, hogy valaki küszködik, hogy mi oda menjünk, és mi mellette vagyunk, mi imádkozunk érte, mi segítsünk őt. Lehetséges, hogy ő nem olyan gyorsan nő a hitben, mint amennyire örülünk. Nem olyan gyorsan nő, mint a másik ember. De ő is egy testvér az Úrban. És szükség van arra, hogy mi tanulunk azt, mint gyülekezet. Hogy a mi feladatunk bűzdíteni és bátorítani, és akkor a külső emberek fognak látni a szeretet bennünk. A külső emberek fognak látni a szeretet bennünk. Ítélet van a gyülekezetben, az egyházon, mert mi nem csináljuk ezt. Egy példa, az Egyesült Államokban, az északi részen, New Englandban, Maine államban, egyszer volt egy olyan állomás, egy ilyen úgynevezett mentor állomás. Mert ott a parton volt nagyon sok hajótörés. És akkor volt egy olyan mentor állomás, ahol az emberek abban a mentor állomásban, amikor volt egy hajótörés, akkor ők kimentek a tengerbe. Kimenteni az emberek a tengerből, és visszahúzni őket ebbe a mentor állomásba. Mentor állomásba. És ezt sokáig csináltak, de egy idő után volt egy olyan időszak, amikor nem volt sok hajótörés. És akkor ezek az emberek, akik ott dolgoztak a mentor állomásban, azt mondták, hogy jó, amikor várjunk, akkor közben állítsunk föl egy pingpongasztalt. Hogy tudunk pingpongozni, amikor várjuk, hogy menjünk ki menteni az embereket. Meg volt a pingpong asztal, utána lett egy billiard asztal, utána lett egy tévé, és utána volt egy riasztás. És az emberek kimentek, és behozták az emberek a tengerből az új padlószörnyeg piszkos lett. Az asztal rá kellett feküdni valaki. És akkor az asztal nem volt olyan jó, a pingpong asztal sem. És akkor volt egy vagy két ember ebben a mentor állomásban, aki azt mondta, hogy milyen rossz, hogy mi behozunk ilyen embereket a mi állomásunkba. A mi állomásunk olyan jó, ahogy van. Mi nem akarunk, hogy ezek az emberek vízesen, piszkosan bejönnek a mi klubba. És akkor, amikor ez történt egy kis szakadás ott a mentor állomásban, és volt olyan emberek, akik elmentek onnan, és ők építettek egy újabb mentor állomás, és az első mentor állomás az lett egy szórakozóhely. És az új mentor állomás ott csináltak a mentor munkát egy pár évig. De egy pár év után a másik mentor állomásban ugyanaz történt, és egy klub lett. És akkor kellett, hogy az emberek, akik akartak menteni embereket, ők mentek egy harmadik állomásban. Remélem, hogy látjátok, hogy miről beszélek itt. Ez történt mentor állomásokkal. De nagyon könnyen, hogy ez előfordul nálunk a gyülekezetben. Nálunk a gyülekezetben mi azt mondjuk, hogy olyan jó rend van nálunk. Mindenki ismer, mindenki elfogad bizonyos dolgokat. Mi nem akarunk hozni ide be valaki, aki vízes és piszkos. Mi nem akarunk hozni be valamelyik fiatal fiú, akinek van fülbevaló. Mi nem akarunk behozni ide valaki, aki tetőválaszban végig a karján. Az nem illik itt. Nekünk van egy jó klubunk. Valahogyan azt kell látni, hogy az egyház nem egy klub. A gyülekezet egy mentorállomás. Egy mentorállomás, ahol mi szeretjünk egymást, ahol van egy olyan szerető közösség, de egy olyan mentorállomás, ahol mi tudunk befogadni azok az újak, akik bejönnek, és mi tudunk szeretni őket. Egy utolsó gondolat, már átléptem az időt, de nem volt. Utolsó gondolat. Tegnap beszélgettünk a testről, a Krisztus testéről, és beszélgettünk arról, hogy a testtagok nincsenek egyformák. Ha mi visszamenjünk a Róma levél a 12. rész, a 3. verstől a 5. versig, ott beszél arról, hogy a Krisztus testében van különböző tagok. Ebben a teremben nincs két egyforma ember. Legalább ikrek nincsenek itt, igaz? Nálunk a gyülekezetben van egy pár iker testvér, és a mai napig én nem tudom melyik. De Isten, amikor ő teremtett minket, ő másképpen teremtett minket. Én a szabad időmben én szívesen kirakom egy asztalra egy ilyen összerakó puzzlet. Minél több darab, annál jobb. És az az érdekes, amikor csinál egy ilyen puzzlet, mindegyik darab más. Nincs két egyforma darab. És lehetséges az 500 darab, lehetséges, hogy az 1000 darab, nincs két egyforma. De amikor össze van rakva, amikor ott van az a teljes kép 1000 darabból, akkor szép a kép. Akkor teljes a kép, ha mind az 1000 darab benne van. Nincs nagyobb fájdalom, mint amikor az ember csinál egy ilyen puzzlet, és majdnem kész, és kiderül, hogy két darab hiányzik. És akkor nem teljes a kép. Nem jó. Mi a gyülekezetben, mi egy puzzlet vagyunk. Nincs két egyforma. Mindenki más, de azt kell megértenünk, az, hogy az a puzzle legyen teljes, szükségünk van mindegyikre. Szükségünk van arra az oldaldarabra, ahol van egy nagyon hosszú egyenes rész rajta, szükség van arra a nagyon furcsa darab, mert az pont megy abba a helybe. Isten teremtett téged. Amikor Isten teremtett téged, Isten nem hibázott. Isten tudta pontosan, hogy te milyen vagy. És nem véletlen, hogy most te itt vagy ebben a gyülekezetben. És szükség van rá, hogy tudunk összerakni a puzzlet ebben a gyülekezetben. Akkor lesz teljes az, ha mindenki, aki más, hallandó együtt lenni, hogy tudunk azt a teljes képet készíteni. Nem vagyunk egyformák, de tudunk így kiegészíteni egymást. És így tudunk létrehozni egy olyasmit, amiben Isten kapja a dicsőséget. Egy test vagyunk Krisztusban. Mindenki más, de mégis tudunk szeretni egymást, mégis tudunk egységben lenni egymással, mégis tudunk elfogadni egymást. Ha ezt csináljuk, a világ fog látni a gyülekezeteket. És azt fognak mondani, hogy ez kell nekem. Szükségem van rá, hogy én is tudok élni egy ilyen fajta közösségben. Imádkozunk. Édes Atyánk, kérjünk, hogy segíts minket. Segíts minket, hogy tudunk elfogadni egymást. Segíts minket, hogy ne próbáljunk átformálni mindenkit, hogy ő legyen olyan, mint én. Segíts, hogy legyen az az önzetlenség bennünk. Hogy nem figyeljünk a saját hasznunkra, hanem mindig keresünk azt, hogy hogyan tudunk bátorítani és építeni a testvért. Ezt kérünk a te nevedben. Amen.